Eredményes élettalálkozó 2010. október 29-e.
A modern kor leplezetlenül van-e jövőd az új világrendben? 8. rész. Életed kulcsa a forrásaid.
Elkezdjük? Sziasztok! Jó reggel! Nem tudom, ki hallotta a szerda esti istentiszteletet? Ki volt itt? De hallottátok azért többen. Hát nagyon-nagyon jó volt. És a summája az az volt, hogy azok az igék lettek elővéve, amit direkt Jézus mondott az evangéliumokban. Tehát kimondottan az ő szava valaki ez. Négy ilyen ige került sorra, és én nagyon-nagyon érintett, ütős volt. Nagyon erőteljes volt, tényleg abban a valóságban, ahogy ez föl lett, tehát ahogy ez így elhangzott, és hogy föl lett emelve Jézus Krisztus, és valóban, amikor ő így szól, akkor emberi életek változnak meg, és így egy kicsit tovább gondoltam ezt a gondolatot, hogy belegondoltunk-e, vagy belegondoltatok-e abba, hogy amikor eljövünk egy-egy alkalomra, akár egy ilyen egyszerű alkalommal is, mint ez, vagy bármelyikre, vagy elővesszük a Bibliát, akkor fölvállalunk egy őrületes nagy kockázatot, méghozzá azt, hogy Isten szól hozzánk. És ha belegondolunk abba, hogy ez mit is jelent, ez nagyon messzire vezethet. Engem sokszor így bátorít az, hogy amikor Isten szólt, akkor lett világmindenség a szavára. Aztán Isten szólt, és lettünk mi emberek. És ugyanez az Isten, ugyanaz, aki volt, semmi változás nincs benne, ugyanaz a hatalommal, ugyanaz a dicsőséggel, a valóságban szól hozzád vagy hozzám. Hiszen beleborzongok, ha így belegondolok, hogy ebben micsoda lehetőség van. És ugye egyet kér tőlünk az Úr, hogy hittel vegyük azt, amit mond. Ez az egy kulcsa, hogy a valóság létrejöjjön az életünkben. Úgyhogy aki nem akar ilyet, az menjen haza. Ha meg akarunk, akkor próbáljuk meg ezen a szemüvegen keresztül értékelni a legkisebb morzsát is, ami a miénk lehet. Imádkozunk, mielőtt elkezdjük, jó? Drága Urunk, valóban megaláz minket a te szereteted, és az, hogy gondolsz ránk, hogy egyáltalán kezelésbe vettél bennünket. Hogy te a nagyisten lehajoltál hozzánk, hogy mérhetetlenül sokat tettél értünk, és teszel most is, és senki nem gátolhat meg ebben a szándékodban, amit elvégeztél, hogy elkezdted bennünk a munkát, és ezt be is fejezed. Akkora érték, felfogni se tudjuk. Hú, pedig nagyon szeretnénk felfogni. Egyre jobban. Köszönjük a te érintésedet, a te érintésed is csodálatos, a te szavaid, a te munkád, minden, amit tettél és amit teszel, és szeretnénk ilyen gyermeki hittel rád nézni, akik gyönyörködünk abban, amit te gondolsz, amit kimondasz, amit megtettél és amit meg fogsz tenni. Szeretnénk segítségül hívni most és kérni, hogy adjál csak egy morzsát, valami olyat, ami megváltoztatja az életünket, bármi legyen is az. Amen. Az elmúlt alkalommal kerestünk egy olyan mozgalmat, ami jól szemlélteti azt a módszert, ahogy a világnak a szelleme végzi a munkáját, és ahogy a történelem során egy jól előre megtervezett és jól, nagyon jól felépített csúcsba vezeti el az emberiséget, az emberiség szellemiségét, az emberiség gondolkodását, az emberiség életvitelét és az emberiségnek a vallását, a gondolkodását az életről. Ezt a folyamatot ebben a mai világban, ebben a nagyon összetett, nagyon bonyolult világban nagyon nehéz átlátni, nem is lehet. Mégis talán azzal, hogy találtunk egy mozgalmat, a szabadkövés mozgalmat, egy kicsit sikerült megmutatni azt, hogy hogy kell ezt nagyban vagy profin csinálni, függetlenül attól, hogy nem a szabadkövés mozgalom, az egyedüli mozgalom és az egyedül felelős mozgalom, vagy az egyedüli zászlóvivője ennek a dolognak, ennek a szellemiségnek, de egy nagyon jó szemléltető mozgalom. Ezért is mondtam múltkor, hogy lehetett volna többet találni, többet szemléltetésül. De én ezt választottam ki, túl azon, hogy nyilvános források szerint is a világ által ismert legnagyobb testvériség a szabadkövesség, tehát a jelenleg lévő legális, nem teljesen ismert mozgalmak között ez a legerőteljesebb mozgalom. Tehát egy jó szemléltető példa, és azt gondolom, hogy oda kell rájuk figyelni. Eredetileg úgy terveztem, hogy tovább mennénk ebben a dologban, de aztán átgondoltam magam, és átgondoltam ezt a dolgot, és egy pillanatra itt meg fogunk állni, illetve magáról a szabadkövességről túl sokat nem akarok mondani, viszont van egy nagyon kedves testvérünk, aki teológián végzett, és mit ad az Úr, hogy szépen mondjam, a diploma munkája az volt, hogy a szabadkövesség és a kereszténység viszonya. És csinált erről egy nagyon-nagyon jó diploma munkát, amit én körülbelül 2 vagy 3 hete kaptam meg, és rendkívül módon megerősített a saját kerékvágásomban, mert pontosan ugyanazokat a dolgokat fogta meg benne, azokat fejtette ki részletesebben. Beszéltem vele, és felajánlotta nektek azt, és bárkinek, aki az interneten ezt most hallgatja, hogy ha küldtök egy e-mailt az info@eredményeselet.hu-ra, ahol leírod, hogy ki vagy, mi az e-mail címed, akkor én elküldöm nektek ezt a diplomamunkát, ez körülbelül 70-75 oldal, nagyon jó, tehát nagyon-nagyon jó, de nem egy ilyen szappanopera, nem is egy emészthetetlen valami. Tehát ha akarsz erről többet tudni, kicsit mélyebben, nála jobban, azt gondolom, hogy én se tudnám szemléltetni, meg nem is akarom, és akkor így az időt sem pazarolnám rá. Túl azon, hogy érintőlegesen vissza fogunk erre térni. Tehát ha szeretni, akik itt vagytok, nektek is, tőletek is azt kérem, ha csak valamiért nincsen olyan, hogy nincs interneted, vagy nem tudsz e-mailt küldeni, akkor szóljál, akkor keresünk erre más megoldást, de ha van internet hozzáférésed, akkor e-mailt küldjél, és én e-mailbe elküldöm. Ezt jó? Tehát info@eredményeselet.hu-ra névvel, hogy ki vagy, hogy tudjunk rólad, hogy egyáltalán ki vagy, és hogy milyen e-mail címre küldjem. Ugye azt ígértem, hogy a két nyomvonalon megyünk tovább, az egyik ez a politikai, szellemi vonal, ami az új világrendbe vissza, a másik a New Age. Mielőtt viszont tovább lépnénk, egy pillanatra megállunk, vagyis nem egy pillanatra, hanem a mai alkalomra megállunk, és így Isten a szívemre helyezett egy olyan témát, ami azt hiszem, hogy segíteni fog mindannyiunknak, hogy világosabban lássuk azt mindent. Azt is, amit ezután fogok mondani, meg azt is, amit idáig mondtam. És remélem, hogy építő lesz. Ha ezen túl vagyunk, ezen keresztül tudunk menni, akkor nagyon jó alapja van annak ismét, hogy megértsük az egész New Age gondolkodást, az egész minden olyan szellemi irányzatot, amivel majd ezután fogunk találkozni. Ennek lehet, hogy egy részét már ismertek, amiket mondani fogok, de azt gondolom, hogy az ismétlés az nem árt. A múltkori eladással érintettünk egy ilyen részt, hogy igazából a teremtett világban, ha keresed a helyed, és keresed azt, hogy ki vagy, honnan jöttél, és hová mész, és egyáltalán mi a teremtett valóság, akkor a Biblia szerint van a Föld, van a kozmosz, tehát a minket körülvevő tér, amiben a bolygók, csillagok és minden van, ez a második ég, és van a harmadik ég, ami ezen felül van, ahol az Istennek a birodalma van. Ez nem több, mint szemléltetés, tehát ez nem lehet körülírni, de mégis ez a három réteg van. És beszéltünk arról, hogy a mennyben, ahol Isten van, ott vannak az angyalok, ott van Jézus Krisztus, ott van Jézus Krisztus mellett a mennyasszonya, a gyülekezet szellemi értelemben, a valóságban, és ott semmi más nincs. Semmi más nincs. Minden, ami van, az Isten valósága, semmi bűn, gonosz, más, semmi nincs. Az összes többi, ami van, az a második ég és a harmadik ég határáig bezárólag van, tehát a levegő égben és itt a földön, illetve a föld belsejében. Tehát amikor azt keressük, hogy mi a valóság, akkor ebből jó kiindulni. Beszéltünk arról is, hogy akármilyen fantasztikus mozgalomnak vagyunk a részei, vagy vallásnak, vagy hitnek, a csápjaink, amivel a valóságban nyúlkálunk és keressük a kötődést, az a legjobb esetben is csak itt a második égnek a teteje körül lehet valahol. Tehát a forrásaim nem lehetnek máshol, hogyha nem vagyok újjászületve, hogyha nem tartozom Istenhez, ha nem vagyok Jézus Krisztusban. Erre emlékeztek, ugye, hogy erről beszéltünk, és ez egy fontos alapmegállapítás volt, mert lehet azon veszekedni, hogy kinek az Istene nagyobb, lehet azon vitatkozni, hogy melyik vallás életképesebb, vagy áll közelebb a valósághoz. A gyakorlati válasz mégiscsak az, hogy nem az a kérdés, hogy a hitünk, vagy a filozófiánk, vagy a szellemi valóság, vagy bárminek is fogalmazzuk, a másikhoz képest milyen, hanem egyetlen kérdés van, hogy mi a forrás, és ez a forrás, ez hol van. Istenben van-e, vagy nem Istenben van? Ha Istenben van, akkor erre a Biblia nagyon világos kijelentéseket ad, hogy ez mit jelent, honnan lehet ezt felismerni, Isten hogy végezte ezt, erről szól a kereszténység. Ha pedig a forrása nem Istenben van, akkor a forrása csak a levegő égben lehet, vagy az azon belüli dolgokban, tehát eleve tudjuk azt, hogy más módon kell vele bánni, mint az Isten dolgaival. Ez így világos, ugye? Tehát ezt azt gondolom, hogy elég jól körülírtuk múltkor. És van ennek egy, ez lehet, hogy egy kicsit elvont, nekem nem az, és nekem segített abban, hogy ezt a versenyeztetést, ami filozófiák és vallások között van, ezzel nagyon jól elbánik ezzel a kérdéssel, mert amikor a Biblia istenével mérjük össze a többi istent, akkor ugyanoda jutunk, amit a Biblia istene ki is jelentett, hogy nincs más isten rajtam kívül, egyedül én vagyok Isten, hogy az itteni szóhasználta éjek, aki nem ismeri ezt az Istent, az nincsen versenyben sem, pályán sincs. A pálya az a mennyország határán kívül kezdődik. És ami ezen belül van, az más. Tehát ezt fontos tudni. És ezt a legnagyobb szeretettel és tisztelettel lehet elmondani, mondom én is, és lehet bárki másnak is ezt elmondani, hogy lehet, hogy brilliáns a forrás, lehet, hogy jobb, mint bármi más, lehet, hogy különlegesebb, mint bármi más, lehet, hogy régebbi, mint bármi más, kipróbáltabb, mint bármi más, de a kérdés az igazából egy, az, hogy van-e köze az élő Istenhez, vagy nincs. A Biblia ebben abszolút, és a keresztény hit ebben abszolút, hogy Isten kijelentésére hagyatkozik, és nem az embernek a megítélésére, nem az embernek az ötleteire. Isten kijelentette magát, amiben nagyon világosan ezt a határt meghúzta, illetve nagyon világosan kijelentette, hogy az ember szempontjából ő egyedül Jézus Krisztusban gondolkodik, senki másban. Ha ezt megkérdőjelezi bárki, vagy mi megkérdőjelezzük, akkor az isteni kijelentést kérdőjelezzük meg. Tehát a Biblia zéró toleranciát tanít, vagy enged meg bármilyen más Istennel kapcsolatban. Ugye az új világrendnek és a New Age-nek a filozófiája az, hogy ezt a éles határvonalat, ezt perforálja, ezt kiritkítsa, ezeken réseket csináljon és összemossa. Nekünk az a rendkívül szerencsés helyzetünk van, hogy minden más vallással ellentétben olyan kijelentésen állunk, amit az élő Isten mondott el. és nem olyan kijelentésen állunk, amit az emberek a történelem során az Istenről alkotott elképzeléseikben összeraktak, rendszerré formáltak, és kipróbálta a történelem, és megmaradt, hanem már a kezdettől, az első lépéstől fogva rendkívül világos és egyértelmű kijelentéseket tett az élő Isten, és ezen állt a zsidóság és a kereszténység ezeken az alapokon áll. Van egy másik mód, ahonnan meg lehet közelíteni azt, hogy megtaláljuk magunkat ebben a képben. És most elsősorban nem csak magunkra gondolok, akik itt vagyunk, hanem bárki, aki ezzel foglalkozik, vagy keresi a helyét az életben, egyáltalán ebben az istenes dologban, egyáltalán valóságban. Azt, hogy kik vagyunk, azt egy módon rendkívül gyorsan le lehet leplezni. Azt, hogy mik a forrásaink. Fölírtam magamnak két rendkívüli elméletes szemléltető példát. Nagyon tetszett, 10 percig mosolyogtam mind a kettőn, annyira jók. Az egyik a baba effektus. A másik az a dízel és a hagyományos üzemanyag. Na, mit szóltak, ez abszolút ide való, ugye? Amikor egy kisbaba világra jön, biztos nekem 2 gyerekem van, és így nagyon átéltem ezt az egészet velük kapcsolatban, és amikor a páromnak a pocakjában voltak, akkor egy ilyen fantasztikus életük volt, nem tudtak szinte semmiről, barátság kőolajvezetéken kapták az ennivalót, a vért, mindent, ami kellett nekik, a levegőt, az oxigént. Tehát rá voltak csatlakoztatva egy akkora csőre, aminek nem voltak forrásgondjai, nőtek, mint a gomba, kinőtték az anyukájukat is, tehát minden teljesen jól ment. Aztán egyszer csak eljött az idő, amikor világra kellett jönni, meg is születtek, de még ott is volt egy átmeneti idő, ameddig ilyen különleges helyzetben voltak, hogyha láttak volna, meg hallottak volna tisztán, akkor egy külső világban találták volna magukat, de a forrásuk az még mindig a köldökzsinór volt, amin keresztül az életet, az oxigént és mindent kaptak. Aztán, hogy ezt az állapotot nem lehet állandósítani, tehát nem így tervezte Isten, hogy a gyerek így nőjön fel, az orvos fogja magát és csinálja egy különleges dolgot, pák, így elvágja ezt a vezetéket. És amikor ez megtörténik, akkor van egy pillanat, amikor a kisbaba lebeg élet és halál között, és kiderülnek, hogy mik a forrásai. Ha vannak forrásai, akkor életben marad. Ha nincsenek forrásai, akkor meghal. Mit gondolok ez alatt? Azt gondolom, hogy amikor a babától elvágják az élet forrását, akkor vesz életébe először levegőt. És ezzel a döntéssel, most idézőjelben mondom, életben marad. És egy olyan forrásokhoz nyúl, ami önmagában belül van. Isten így teremtette az ember, de a babának a forrása ezután többé nem az édesanyja, hanem a saját élete. Miért fontos ez? Még ez a dízel kérdés. Amikor beállsz egy benzinkút, és látsz egy gyönyörű autót, hogy jön, beáll oda, nem tudod, hogy milyen hajtóanyaggal működik. Amikor kifogy belőle, és beáll a benzinkútra, akkor kiderül. Vagy dízel üzemanyaggal megy, vagy hagyományos üzemanyaggal megy, vagy nincs a kettő közül más. De van egy pont az életében, amikor leürül, amikor eldől egy külső szemlélő számára, hogy ez mivel működik. Nem a legjobb példa, de mégis jó példa, hogy minden, így mondom, mindenkinek az életében van egy pont, ahol eldől, hogy milyen forrásokhoz nyúlunk. A baba esetében a születés, egy autó esetében a tankolás, a mi esetünkben pedig a pillanatnyi döntéseink, a pillanatnyi valóságunk, amiben élünk. Minden embernek vannak forrásai. És az, hogy milyen forrásokhoz nyúlunk, és milyen forrásokat használunk, igazából ez mutatja meg azt, hogy mi kik vagyunk ebben a nagy képletben. Próbálom egy kicsit mélyebben ezt elmondani, hogy mit jelent. Sok jó tanítás, vagy sok jó szemléltetés van arról, talán ti is, úgy tudom, Sanyi sokat beszélt erről, így a test, lélek, szellem hármasáról, ezeknek a mélységéről. Vacsmanni, aki olvasott Vacsmannit, nagyon-nagyon jól szemlélteti. Úgy tudom, hogy a Pastor Stevens is beszélt erről, talán te mondtad, Sanyi, hogy, hogy így a test, lélek, szellem és azon belül a léleknek a mélységeiről, a rétegeiről, tehát elég jó tanítások lehetnek erről. Egy kicsit én szeretnék mégis így a saját megközelítésemben erről beszélni, és akkor közelebb kerülünk ahhoz, amit az előbb elkezdtem így felépíteni. Még egy gondolat erejéig vissza. Miért fontos ez a téma? A jövőben, amikor beszélünk a New Age-ről, meg nagyon sokféle filozófiáról, vallásról, vagy amikor a hétköznapi életetekben találkoztok emberekkel, különösen vallásos emberekkel, ha ismeritek ezt a kulcsot, amit jelent a forráskérdésnek a megítélése, sokkal előbbre vagytok abban, hogy tudjatok az embereknek segíteni. Mert hogyha az emberek előtt világossá válik az, hogy mi a saját forrásuk, honnan merítenek, akkor sokkal könnyebb megérteniük azt, hogy a Biblia fényében, az evangélium fényében ez a forrás, ez valójában ez a helyén való forrása, vagy nem a helyén való forrás. Lehet, hogy nem tudja egy ember megítélni azt, hogy higgyen annak, hogy tényleg a második és a harmadik ég határáig bezárólag minden forrás kimerül. Ez lehet, hogy elvont, vagy nem is nagyon érdekli az embereket, ezek a belső források ezek eléggé meggyőzőek. Mert ugyanaz van kicsiben, mint nagyban egyébként, bármennyire furcsa. Tehát most egy kicsit így menjünk ebbe bele. A Biblia szerint ugye van egy testünk, amit így erre a biológiai testre értünk. A maga csodálatosságával, ahogy ezt Isten kitalálta. Aztán van egy szellemünk, ez a belső ember, ez a legbelső ember, amiből csak egyetlen egy példány létezik mindenkiből. És van a lélek, ami gyakorlatilag kicsit olyan, mint a számítógépen a monitor, az a felület, ahol megéljük azt, akik vagyunk, és ahol megéljük azt, ami a világ. Ide tartozik az értelem, az érzelem, az akarat, a tudatos elme, a tudattalan elme, és talán még egy-két dolog. A belső emberünk az egy valóság. A szellemünk az egy valóság. Ugye a Biblia azt tanítja, hogy ez a szellem, ez halott a születésünk pillanatától fogva. Ez azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy nem létezik, hanem azt jelenti, hogy semmilyen kapcsolata nincsen Istennel, nincsen Isten tudata, hanem csak öntudata van, tehát amikor megszületünk, csak a saját lényünket tudjuk értelmezni a lelki világunkon keresztül. Vannak gondolataink, vannak érzelmeink, aztán lesznek cselekedeteink, és nagyjából ebbe a háromba belefér minden. De az Istenről nincs, az Istennel nincsen kapcsolat, tehát nincs kapcsolat. És alapvetően, amikor a baba megszületik, és amikor az első levegőt megveszi, első levegőt veszi, onnantól fogva csak a belső forrásaira hagyatkozhat egy kisbaba, és az ember is csak a belső forrásaira hagyatkozhat. Ez azt jelenti, hogy minden forrásunk önmagunkban van. A szellemünkből táplálkozunk, és az értelem világunkból. Tehát azok, akik mi vagyunk. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert alapvetően minden ember úgy születik, és úgy jön erre a világra, mint ahogy ez a kisbaba a szemléltető példában, hogy a belső csak a saját forrásaira támaszkodhat. Nincsen kapcsolata Istennel. Nem is volt, nem is lehet, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Isten úgy teremtett minket, hogy az érzelemvilágunkat, a tudatunkat, a tudatalattinkat és az egész lelkünket az értelem és a tudatnak a kontrollja alá tette. Ez azt jelenti, hogy azt jelenti embernek lenni, hogy a tudatommal, a tudat az egy védelmi rendszer, tudok dönteni igent vagy nemet mondani a legtöbb dologra, ami érhet ezen a világon, és el tudom dönteni, hogy mit engedek be és mit engedek ki. Ennek ellenére a léleknek van egy tudatos része, és van egy tudattalan része. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert amikor nézzük a vallásokat, vagy nézzük a filozófiákat, akkor gyakorlatilag e körül forog minden. Az, hogy vannak információink, van egy tanítás, amire az elménk föl van készítve, ehhez tartoznak érzelmek, ezekre ugye az érzelmeink választ adnak, És van egy belső emberünk, aki ezt az egészet kormányozza, és a belső ember igényei szerint működik. Tehát ez minden embernél így van. A belső embernek az igényei szerint és a döntései szerint így lavírozunk az életben. És aztán van egy tudattalan elménk, amit nem nagyon ismer az ember, és nem nagyon tudja, hogy mik vannak ott pontosan, de hogy van ez biztos, és az is, hogy hat ránk ez is biztos, és hogy információkat tárol ez is biztos, de normális esetben a bejárata ennek még mindig a tudatos elmén keresztül van, ez azt jelenti, hogy a tudatos elme szűri ezeket az információkat, aztán úgy szoktad, hogy indexeli és tárolja. Miért fontos ez? Az elménk tele van ismeretekkel. És ezek az ismeretek az alapjai az értékrendünknek, az, hogy dolgokról hogyan gondolkodunk, és a döntéseinknek. Aztán a lelkünk is tele van, a lelkünk meg tele van érzelmekkel. És ezeket az érzelmeket is tudjuk tárolni. Tehát amikor eszedbe jut egy régi emlék, vagy egy bármilyen történet, akkor megjelenik benned az információ, tehát hogy mi történt, és simán újra tudod élni érzelmileg is ugyanazt a helyzetet, mert az érzelmek is tudnak tárolódni. Mit szeretnék ebből kihozni? Ez egy rendkívül jó kérdés. Azt szeretném kihozni, hogy az általam ismert vallások és filozófiák legtöbbje, mondhatnám így, hogy 99%-a teljesen egységes abban, eleve abból indul ki, hogy az emberi forrásokat használja. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy van egy tanítás, vannak ismeretek, van egy tanítás, vannak érzelmi megnyilvánulások, és szükség van a belső emberre 100%-ban. Ez azt jelenti, hogy a teljes meggyőződésre, a teljességre. Csak mondok egy példát, mondjuk, ha valaki Shaolin pap szeretne lenni, a Shaolin papság az nem kispályások gyülekezete, azokból lesz Shaolin pap, mondjuk 100 jelentkezőből, 10-ből, aki ezt a teljességet tudja adni. Minden valamire való vallás, vagy minden valamire való filozófia azért tudott a történelem során életben maradni, mert talált olyan embereket, akik beadták ezt a 100%-ot, és a tökére fejlesztették magát, azt a szellemiséget, vagy azt a rendszert. Éppen ezért, mivel ebben egységes minden vallás, alapvetően nem bánik el a belső emberrel, ezért van halálra ítélve. Az evangélium azt mondja, és ez az igazi lényeg ennek az üzenetnek, hogy az evangélium azt mondja, hogy az ember teljes keresztmetszetében rossz. Ez jelenti a teljes romlottságtalan. Ez azt jelenti, hogy semmi része nincs az embernek, amivel Isten bármit is tudna kezdeni. Sem a szellemünkkel, sem a lelkünkkel, és sem a testünkkel. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy megvizsgálnánk ezen a szemüvegen keresztül, akkor olyan vallásokkal kéne elkezdeni csak foglalkozni, aminek a forrásai azok külsők, nem belsők, nem az ember a forrása. És én azt gondolom, hogy azért lesz egy óriási, és van már egy óriási robbanás a vallási világban, és egy hatalmas, dinamikus fejlődés, mert azok a vallások és azok a filozófiák maradtak életben, ahol a forrás az nem a hagyományos emberi forrás, hanem a külső forrás. És a keleti vallások zöme ilyen. És a New Age által patronált vallások zöme olyan, hogy nem ebből az egyszerű kis hármasból indul ki, hogy megtanítalak egy rendszerre, szedd össze magad, hagyjál bele apait, anyait, akaraterőd, bármit, képezd a lelki világodat, a tudatodat, az érzelmi világodat, szorítsd össze a fogadat, vagy vezekelj, vagy bármit csináljál. Tehát a klasszikus, hagyományos vallások ugye ezt tanították, hogy ezen a rendszeren belül, ami a babáé, hogy ismerjük az ember forrásait, ezt képezték csúcsminőségre, vagy akármilyenre, amire akarták. Ezeknek a megközelítéseknek a kora lejárt. Tehát nem maradnak versenyben azok a vallások, akik nem nyúlnak külső forrásokhoz. És a keleti vallások legtöbbje külső forrásokhoz nyúl. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ugye a keleti vallásoknak, tanításoknak az egyik lényege az az, hogy az a valami, ami neked ahhoz kell, hogy a hited szerint éljél, ez a valami, ez kívül van rajtad. Igaz, hogy tanítják, hogy minden ember Isten, és az Istenség megvan bennünk, de abban a pillanatban, amikor levezetik az embert ezekbe a mélységekbe, a meditáción keresztül, tanítják rögtön azt is, hogy az erő, ugye ez egy jó szemléltető példa, az erő, vagy a keleti küzdősportok, vagy a Shaolin papoknál az Isten, így mondom, az a világmindenségben van, és a csatlakozás hozzá az a belső emberen keresztül van. De alapvetően nem azt tanítják, hogy a forrás az kizárólag bent van az emberben, hanem azt tanítják, hogy a meditáción keresztül, a belső forrásokon keresztül csatlakozunk a nagy isteni forrásra. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember elhiszi azt, hogy a megoldás az egy rajta felülálló valami, és van egy rendkívüli különleges dolog, az, hogy lehetetlen ezekre a forrásokra úgy eltalálni, hogyha tiszteletben tartod a teremtésnek a rendjét, ami szerint Isten a tudatot és az értelmet kontrollként adta az embernek. Ha a keleti vallások és a New Age vallások egyike sem tartja tiszteletben azt, hogy védjed a belső világodat, az értelmed és a tudatot kontrollja által. A meditáció az a mozdulat, az a gyakorlat, amikor kiiktatjuk ezt a kontrollt. Mi történik ilyenkor? Ugye erőteljes katolikus tanítók azt mondják, hogy semmi más nem történik, mint ilyenkor kinyitsz egy ajtót, és démon seregek özönlenek be rajta hatalmas regimentekbe, és minden, ami utána történik, az nem más, mint egy démoni színjáték. Minden. Ez szerintem egy erőteljes és egyben valamilyen mértékben mégis szélsőséges megfogalmazás, bár vannak benne igazságok. De miért fontos ez? A Biblia azt tanítja, hogy nem létezik világszellem. Nem létezik, a Szent Szellemnek nem létezik alternatívája. Tehát az ördögnek nincsen olyan szelleme, ami mindenhol, mindig, mindenütt jelen van. A teljes valóságban. Nem létezik ilyen szellem. Létezik ördög, létezik sátán, és léteznek démonok, de nem létezik, én nem ismerem az igéből, és azt gondolom, hogy ez nem is egy ilyen könnyű kis bejelentés vagy állítás, de nem létezik ilyen világszellem. Ebből egyértelműen következik az, hogyha egy vallás azt tanítja neked, hogy van ilyen szellem, és ezt a tudatod megkerülésével a lelkeden keresztül tudod elérni, akkor itt van az első csúsztatás benne, hogy nem létezik ilyen szellem. Nem létezik erő, nem létezik, most nem akarom így összegyűjteni, nem léteznek ezek a fogalmak abban a formában, ahogy ezt tanítják. És a Biblia világosan beszél arról, hogy ha mégis találsz ilyen forrást, mégis megragadod ezt a forrást, mert ezek megragadható, ezek nem lufik, nem gőz, ezek valóságok, tehát erre embermilliók tették fel az életüket, és működik az életükben. Ha mégis találsz ilyen forrást, akkor tudnod kell, hogy biztos, hogy nem azt a forrást találtad, amire gondoltál. És amiért egy kicsit akartam beszélni arról, hogy hogyan van fölépítve az ember, az pontosan ez a dolog. Nekem van egy látásom erről, és még egyelőre nem tudott senki meggyőzni arról, hogy ez máshogy lenne, de teljesen nyitott vagyok rá. Az, hogy a sátán hihetetlen nagy tiszteletnek örvend abban, hogy az emberek elismerik róla, hogy ő micsoda hatalmas, és milyen hatalmas ereje van, és milyen erőteljes valaki. És ezt én egy percig nem is vitatom. De mégis azt gondolom, hogy a sátánnak van egy eszméletlen nagy trükkje és becsapása, az, hogy kihasználja, hogy az ember nem ismeri a saját képességeit, és nem ismeri a saját forrásait, és nem ismeri, nem tudja azt, hogy egy-egy dolog mögött valójában mi van. Mire gondolok ezáltal? Most mondjuk vegyünk egy példát az agykontrollt. Ugye az agykontroll megtanít téged arra, hogy hogyan jussál hozzá olyan erőforrásokhoz, így mondom, erőforrásokhoz az énedben, amihez hagyományos módon nem jutsz hozzá. Ennek van egy gyakorlata, ma már ugye az agykontroll egy bizonyos szintig teljesen száraz, tehát nem semmilyen vallási színezet nem tartozik hozzá egy bizonyos szintig, hanem egyszerűen csak egy forma, egy gyakorlat. És az ember, hogyha jól csinálja, akkor források, újabb forrásokhoz jut. Ez lehet memória, lehet erő, sok-sok minden, tehát például pszichés erő, akaraterő, viszonylag 5 méterről meg lehet érezni. Én legalábbis általában megérzem, hogyha valaki agykontrollos és használja ezt a turbóját, tehát olyan, mint egy rossz vesztel telefon, hogy olyan térerő van körülötte, hogy rezonálsz. Mint a régi Nokia, kis Nokiák, emlékeztek arra, nagyra ide tetted a füledre, és rezgett a fejedtől, annyira átjött belőle, ami van. Na, tehát a lényeg az, hogy vannak ilyen források. Ezt ma teljesen szárazon lehet már tanulni, de régen, egészen idáig a történelemben, ha valaki ilyet tanított, az nagyjából mágián végezte, vagy legalábbis bevallotta magáról, hogy boszorkány. Tehát aki ilyen képességek birtokába juttatta az embert, ennek általában démoni vagy valamilyen módon okkult rendszere volt. Az agykontroll az egy ilyen furmányos tan, ugye egy bizonyos szintig teljesen vegy tiszta és száraz, egy bizonyos szint után viszont világosan kiderül, hogy abszolút okult és konkrét szellemi szereplői vannak, tanítók, sok-sok minden. Lehet, hogy majd egyszer lesz itt róla szó, mert ebben a gyűliben tényleg mindenféle csodálatos ember van, hatalmas tapasztalatokkal, tehát én éppen már azon gondolkodok, hogy nem is én fogok ezekről beszélni, tehát agykontrollról van valaki, aki nagyon sokat tudna beszélni, a szientológiáról is van valaki, aki nagyon sokat tudna beszélni, az előbb említettem, hogy a szabadkövességről is van, aki nagyon sokat tudna beszélni, tehát sok-sok értékes info van itt egy kupacban. Én inkább most csak érinteni akarom ezt. Említettem régebben azt, hogy az ördögnek az a jó bevált stratégiája, hogy gyakorlatilag egy ilyen tanítványmester viszonyban van az emberrel. Tehát azok az okkult vallások, ahol nyilvánosan lehet ezt vizsgálni, mindig egyek abban, hogy van egy ilyen tanítványmester kapcsolat, ami azt jelenti, hogy a mester megtanítja az embert, átformálja a gondolkodását, és megtanítja arra, hogy hogyan jut forrásokhoz. Ugye ez a summája ennek. Megtanítja egy rendszer, és megtanítja arra, hogy hogyan jut forrásokra. De a mester soha nem a saját lényének a forrásait kínálja fel a tanítvány számára, hanem mindig egy külsős forrást, vagy a saját magát forrását. És ezt egy olyan szövegkörnyezetben mondtam annak idején, ha emlékeztek rá, amikor összehasonlítottuk az evangélium üzenetével, ahol ugye a megváltásban mi beplántáltattunk Jézus Krisztusba, és a mi forrásunk, a mi új forrásunk az Jézus Krisztus lett. Ez egy teljesen egyedülálló a történelemben, vagyis a világon ez a fajta megoldás bármilyen kérdésre. Életet, a mester életét kaptuk, így mondom. Mester életét kaptuk, és ez a mi forrásunk a Szent Szellemen keresztül. Mielőtt teljesen így szétkuszálódik ez az egész gondolat, így összeszedem, és akkor megértitek, hogy mire is akarok kiukadni. Az alap ugye az volt, hogy nem tudsz mást használni, mint ami a valós forrásaid. Nézzük meg a gyakorlatot. Itt összeírtam egy sorba, hogy mi az, amiben nagyon egyformák ezek a dolgok, és mi az, amiben különbözők. Ugye van az elménk, értelem, érzelem, akarat és tudatos elme. Ezt mindenki egyforma módon használja. Ebben egy teljesen egységesek a vallások és a benne szereplő emberek. Aztán van a tudattalan elme. A tudattalan elme kérdésében már megoszlás van. Az emberiség zöme ennek fogalma nincs róla, hogy mi ez a tudattalan elme, mert nem tud vele mit kezdeni, és azt gondolom, hogy az ördög kezében egy óriási terület, egy óriási ász, egy óriási eszköz ez a tudat, az emberi tudattalan énnek az ismeretlensége. Aztán vannak az okkult vallások, ahol teljesen világosan föl lehet ismerni, hogy a mester és a tanítvány közötti kapcsolatban a mester megtanítja a tanítványt arra, hogy hogyan kell használni a külső, úgynevezett külső forrásokat, és ennek a legvégletesebb módja ugye a megszállottság, amikor valaki nem több, mint egy médium vagy egy eszköz egy gonosz szellemnek a kezében. De ennek nagyon-nagyon sok fokozata van. És aztán van a negyedik, ami az újjászületett embert jellemzi, hogy mi az újjászületett embernek a forrása. Az újjászületett embernek a forrása az az új teremtés. Az új teremtés, tehát az, ahogy a baba vissza van csatlakoztatva a köldökzsinórral az édesanyjához, ugye ezek vagyunk mi, akik felnőtt létünkre újjászülettünk, és egy ilyen kapcsolatban vagyunk Istennel, és használhatjuk ezeket a forrásokat, de Isten meghagyta azt a lehetőséget, hogyha kedved van, vehetsz levegőt magadtól is. Ez egy jó szemléltetés? Az én Sami fiamnak nem volt meg ez a lehetősége, és ezért zöldre sírta magát, amikor megszületett, mert hát levegőt kellett venni, nem volt mese, és elvágták azt a vacak zsinort. Nekünk, akik újjászülettünk, van egy új lehetőségünk, az, hogy vissza vagyunk csatlakoztatva. Erről érdemes lenne, meg lehet, hogy meg fogunk is, vagy fogok többet beszélni, de most csak érinteni szeretem. Nagyjából ez a négy megközelítés van. A mi szempontunkból most az első hárommal foglalkozunk. Még egy kicsit. Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy keveredtünk ide. Az, hogy ki vagyok, miben hiszek, az dönti, hogy milyen forrásokat használok. Egy kicsit azt hiszem, veled beszéltem erről az egyik előadás után, hogy jó lenne ezt egy kicsit rendszerbe szedni, hogy ki milyen forrásokat használ. Tehát amikor elérkezik hozzá egy tanítás, akkor vizsgáld ezt ezen a szemüvegen keresztül, hogy mit tanít az a tanítás, hogy milyen forrásokhoz nyúj. Milyen forrásokhoz nyúj. És meg fogsz döbbenni azon, hogy mennyire egységes ez a sok nagyon egymástól egyébként különböző rendszer abban, hogy hat az értelmedre, tehát ad egy tanítást, nyilván hat az érzelemvilágodra, és ad egyfajta iránymutatást arra, hogy honnan szedjél információt, ez most kicsit ilyen elméleti elnézés, de ezt nem tudom máshogy elmondani, hogy honnan szedjél információt, honnan szedjél tanítást, tehát hogy ugye a krisnásoknak is, mindenkinek megvan a maga könyve, a tanítása, tehát mindegyik egy intelligens valami, így mondom. Tehát van egy tanítása, aztán van egy érzelmi része, ahol az ember egy olyan közegben van, ahol ezt átélheti az egészet érzelmi síkon, de aztán jön egy igen nehéz kérdés, az, amikor a vallásod eljuttat téged a saját korlátaidig, tehát megmondja neked, hogy mit csinálj és mit ne csinálj, sőt, még azt is megmondja, hogy milyen minőségben csinál ezt a dolgot. És abban a pillanatban, amikor ezzel szembesül, hogy mit csinálj, mit ne csinálj, és azt milyen minőségben, forrás kérdésekhez érkezel. Választ kell adni arra, hogy ezt milyen forrásokból csináljad. Azt, hogy mit tegyél és mit ne tegyél, az könnyű, azt megtanítja, tehát azt egyszerre letanítja, és felfogod, hogy mi az elvárás. De az igazi kulcskérdés az, hogy az erőt, azt honnan szeret hozzá. Mert ha nagyon kicsontozzuk, így kifilézzük ezt az egészet, akkor a nagy dolgok itt fordulnak meg, hogy mit csinálok, mit nem csinálok, és milyen erő, honnan van az erőm hozzá. Kicsit gondold át az életedet. Ma fölkeltem, elkezdődik, vegyük azt, hogy hétfő van, elkezdődik egy hét, átgondolom, miket kéne csinálnom, miket nem, minden tekintetben van egy tudatos viselkedésem, és világos a képlet. Abszolút tudom, hogy mi a feladat. Így van? Nagyjából így szoktunk neki indulni egy hétnek. Nem mindig ilyen tisztán, de vegyük azt, hogy most ez ennyire tiszta. Pontosan tudom, ki mit vár el tőlem, én mit várok el magamtól, ismerem az elvárásokat. Hívjuk így, hogy elvárások. Jó? Az első gond az ott kezdődik, amikor eljön a következő másodperc, és lépni kéne. Így van? Innentől fogva bejön egy dolog, hogy az ember korlátolt, a másik az, hogy hát ehhez kéne erő. Ugye? Mit jelent? Föl kell kelni, ez fizikai erő kell. El kell menni, erő kell. És akkor most tényleg nem akarom így eljátszani a dolgot, de vegyük azt, hogy mondjuk van egy erkölcsi mércém, amire megtanítottak, meg kéne állnom ebben az erkölcsben. Mi kell hozzá? Mindenki egységesen egyetért abban, hogy ahhoz, hogy én megálljak a saját rendszeremben, ehhez erő kell, nem? Döntéseket kell tudnom hozni, igeneket és nemeket kell tudnom mondani. Ha olyan nagyon szép a vallásom, akkor szeretnem kéne, aminek van egy gyakorlati megnyilvánulása, tehát például este nem kéne lefeküdnöm és el kéne mennem a hajléktalanoknak enni adni, ha ez a vallásom, de valamit mindenképpen csinálnom kéne. Aztán, amikor beszól egyet a szomszéd, akkor, és ha olyan a vallásom, akkor szeretnem kéne, vagy mosolyognom kéne, ehhez megint csak lelki erő kell, így van? Tehát amikor szeretni akarok és nem tudok, ez megint úgy fogjuk föl, hogy erő kérdése, bár az erő szó az egy ilyen, kicsit olyan, mint az elektromos áram, tehát ilyen száraz fogalom, ahogy mi használjuk, de én most nem ebben használom, hanem ugye nagy egységesítő fogalomként az erő fogalma. Igazából mindenhez információ és erő kell. Ha van infód és erőd, akkor a rendszerek 95%-ában meg tudod állni a helyed. Vitatkozzatok ezzel egy kicsit, hogy ezt így le lehet ennyire egyszerűsíteni, vagy tudjátok-e így kezelni ezt, hogyha így megyünk tovább. Vegyünk elő egy jó példát, egy valamilyen jó vagy rossz példát, bármit, amin keresztül még világosabb lehet, hogy mit értek ez alatt. Jó, két szélsőséges példa. Sikeres menedzser akarok lenni agykontrollal, ez lesz az egyik, a másik, hogy Shaolin pap akarok lenni. Ez két eléggé egymástra eltérő. Kezdjük az A verzió, agykontroll. Végigcsinálom, amiket mondtak, mire van szükségem? Világosságra, rendszerezettségre, célokra, döntésekre, erőre, akaratra, szuggesztióra, hitre és power 5000. Nyomni előre. Itt van, nagyjából erről szól. Így sarkítva. Tudom, mit akarok, nagyon világosak a céljaim, hihetetlen módon felfegyverzem magam, és megyek előre a meggyőződéseimben. Erővel. Erővel és intelligensen. Így fogom meg a summáját. Mi kell hozzá, hogy meglegyenek a forrásaim, odaadjam magam ennek, csináljam ezerrel, és működjön is a dolog, és menjek előre. Ez egy rendkívül fontos dolog. És mi állíthat meg? Hát az, ha jön egy olyan fickó szembe, aki ezt jobban csinálja, mint én. És ellentétesek a céljaink. Ez az egy állíthat meg, de ha mellettem jön és ugyanarra megy, mint én, akkor megyünk, mint a golyó előre. Tehát info és erő, így van? Summázva. Lehet, hogy így most mindenki, aki ezt komolyabban is tanulta, csak azt mondja, hogy lehet így ledegradálni egy ilyen gyönyörű rendszer, de nem ez a célom, hogy most elemezzem, csak így megfogjam a summáját. Aztán nézzük meg egy Shaolin papot. Egy Shaolin papnak ugye ki kell iktatni a test kívánságait. Ugye ez a buddhizmus lényege, hogy a test kívánságait úgy kezeljük, hogy egyszerűen kiiktatjuk. Tehát megtagadom és lehazudom. Ez azt jelenti, hogy nincsenek ilyen kívánságok. Tehát egyszerűen nem foglalkozom velük. Ez az egyik. A másik a meditáció. A meditáción keresztül pedig áttérnek egy olyan tudatba, ahol teljesen más dimenziók vannak. Ez ad az embernek egyfajta békességet, és rendkívüli forrásokhoz juttatja. Miben? Nyilván a lélek békessége szempontjából ez az első, tehát örömöt találnak, kiegyensúlyozottságot találnak, menekülést a problémák elől, tehát ha problémájuk van, vagy konfliktusok, akkor a meditációban ezt fel tudják oldani. Illetve az erő kérdése, ez olyan, mint egy akkumulátor, az a meditációban töltődik fel. Tehát a meditációban tudják magukat föltölteni úgy, hogy amikor aztán aktívá válnak, akkor ott V-power 1000 van, vagy 2000, vagy 3000, vagy 4000. És amikor egy ilyen, ezért is van egyébként a testmozgással és a küzdősportokkal is valamilyen módon összekötve, mert a mozgásban és a sportok, tehát ezekben a, így mondom, harcművészetekben nyilvánul meg az az erő, amit ők igazából megtanul, amihez ők hozzájutottak. És a mozgásban ezt nagyon meg lehet mutatni. Aztán ennek van kulturális oka is annak idején, ugye főleg a kínai császárság idején a szegény embernek és az egyszerű embernek és a papnak ez volt az egyetlen önvédelmi rendszere a katonai full diktatúrával szemben, hogy amikor ment az erdőbe és megtámadták a katonák, akkor föl kellett kapni egy követ, egy botot, egy döglött rókát, akármit, és meg kellett vele magát védeni, és ezt az eszköz nélküli rendszert fejlesztették profizmusra. De a vallási háttér az ezennek az egésznek, igazából amit én most itt kerestem, hogy a meditációval egyensúlyba kerülök és erőhöz jutok. Lelki erőz és fizikai erőz. Tehát amikor mondtam, hogy egy Shaolin beavató vizsgán az a vizsgatétel 10 éves fiúknak, hogy egy 3 méter mély gödörből, helyből ki kell ugrani, akkor ez azt jelenti, hogy egy 10 éves kisgyerek, aki már részt vett ezen a képzésen, megtanítják vele használni azt az erőt, ami a hitük szerint az ő istenükben van. És onnan látszik, hogy van hite, és ezt nagyon aláhúzom, mert erre ismerősként fog csengni ez a gondolat, onnan látszik, hogy van hite, hogy tudja használni az erőt, és kiugrik a gödörből. Tehát ha van hite, kiugrik, ha nincs hite, nem ugrik. Ha megtalálta a forrást, jó Shaolin tanítvány, ha nem találta a forrást, akkor visszafuttatják a körben még egyszer. És ha összehasonlítom ezt az előbbi agykontrollos kérdéssel, akkor mi a különbség a kettő között? Hát nyilván óriási különbség van a céljait illetően. De az eszközeit illetően és a forrásait illetően mi a különbség? Mind a kettőnek van egy intelligens tanítása. És mind a kettő alapvetően az erő és az egyensúly kérdését kezeli. És az én megközelítésemben ez a kettő teljesen ugyanaz. Teljesen ugyanaz. Ha az embernek van kellő célja, kellő ismerete, kellő tanítása, és ehhez megvan az erőforrása, akkor senki nem állíthatja meg abból, hogy jó legyen. Milyen egy jó keresztény? Hát a jó keresztény az olyan, hogy pontosan ugyanazt akarja, mint Isten, és ezt csinálja is, így van summázva. Erről szól a történelem, nem? Onnan látszik meg, hogy hiszel, hogyha csinálod azt, amit Isten mond. Na hát akkor itt gondok vannak. Tudom, mit akar Isten? Hát vegyük azt, hogy kellő kiképzés után tudom. És csinálom is? Hát persze, hogy csinálom. Na oké, de honnan, mik a forrásaim? Ez a kulcskérdés. Mik a forrásaim? És azért erőltetem ezt az egész kérdést, mert nekem az a meggyőződésem, és nem kell hozzá igazából semmilyen bölcsesség, itt csak egy gyereké, hogyha valami nem Istentől van, akkor a forrásai nem lehetnek Istentől. Ha pedig a források nem az Istentől vannak, akkor a forrás az kettő lehet, az egyik az önmagunk, vagy pedig a természetfeletti világ. A természetfeletti alatt most az angyalokat és a démonokat értem. Mondok egy példát, ugye van a Bibliában többi Dánielnél is, meg több helyen ilyen jelenésszerű történet, amikor találkozik, Isten kijelent valamit Dánielnek, vagy aztán azt hiszem Ézsaiásnak is, több mindenkinek, és vannak ilyen jelenetek, biztos emlékeztek rá, amikor így a földre esik, az ember az angyal előtt, és minden ereje elhagyja, és teljesen így romokban van. És akkor az angyal így megérinti, és szól hozzá, és föláll. Az ember megerősödnek a térde, és föláll. Na ez egy természetfeletti megtapasztalás, ahol egy angyali lény segítsége az ember megerősödik. Ez az egyetlen olyan példa a Bibliában, ami látszólag így kikerül Isten, de nem kerüli ki, mert ezek az angyalok 100%-osan Isten akaratában és Isten munkájában vannak. De van ilyen, mégis jelenti, mutat ilyet a Biblia, amikor az ember egy külső forráshoz jut, külső hatásra, érintésre erősödik meg, vagy igen, erősödik meg. És aztán van a másik oldal, a sötét oldal, amiről egy picit szeretnék beszélni. És én nagyon izgatott vagyok, mert tudom, mit akarok mondani, csak nem biztos, hogy ki tudom fejezni. De eljutunk oda, hogy talán ti is megértitek, hogy ez miért annyira fontos. Meggyőződésem, hogy két nagyon-nagyon világos határ, tehát van egy nagyon világos határvonal ebben a kérdésben. Az egyik az, amikor valaki teljesen okkult és démoni befolyás alatt van, ez az egyik, és ha van egy másik, amikor ez nincs meg, tehát nincsen, nem megszállott az ember, vagy nincsen ilyen intenzív, vagy ilyen mély külső befolyás alatt. Ez két nagyon világos, tehát ez egy nagyon világos választóvonal. És ezt azért kell tudni, mert nagyon máshogy kell kezelni egy olyan embert, aki megszállott, és nagyon keményen démoni befolyás alatt van, és nagyon máshogy kell kezelni egy olyan embert, aki alapvetően nincsen ilyen alatt. És ez miért fontos? Azért, mert alapvetően, aki a világra születik ember, arra az ördög úgy tudhatni, hogy információkat ad neki, kivetítéseket ad neki, sugallatokat ad neki, tehát magyarul kintről befele próbál bejutni. És aztán nyilván minél jobban elhiszi az ember, és minél jobban nyitja magát ebben a dologban, egyre mélyebben így letelepedik a rendszerre, de alapvetően amíg az értelem és a tudatom kontrollja megvan, addig az előszobámban fogadom ezeket a vendégeket, hogy így mondjam. Egy általános ember így él. Egy olyan ember, aki viszont kinyitja a szívét, és ne adj Isten még a tudattalanját is, az sokkal mélyebben és a tudat kontrollját megkerülve is leuralhatják. És akkor ugye beszélünk arról, hogy milyen egy megszállt ember olyan, egy médium olyan, ahol ki van iktatva az értelem és a tudat kontrollja, és 100%-ban egy démon vagy démonok megszállják azt az embert. Ugye a Bibliában is van két példa, azt hiszem Mária Magdaléna-ból űzött ki Jézus mennyit is, valami rengeteg ördögöt. Nem tudom, hogy ki emlékszik erre, például legközelebb megkeresem, de vagy hetet, vagy hetet, ugye? Ugye? Valami ilyesmi. Tehát elég, aztán volt a másik, akiben légió volt. Ugye az, akiben légió volt, az kicsit rosszabb bőrbe volt, mint Mária. De ezeknek így vannak fokozatai. Tehát vannak fokozatai. Mária egy intelligens ember volt, akivel lehetett kommunikálni, de rab volt a bűneiben, mert rátelepült egy komoly rendszer. Ez a disznógyilkos, hogy így mondjam, ebben pedig egy légió volt, és ugye olyan körülmények között élt, teljes állati módon élt szinte, és mikor Jézus kiűzte belőle az ördögöt, akkor odaveszett a következő évi hústermés, ugye, mert minden disznó a tengerbe ugrott. Tehát ebben vannak így fokozatok. De mind a kettőre igaz az, hogy bemutatott egyfajta szintet. És miért fontos ez? Mert én hiszem azt, hogy Isten úgy teremtette az embert, hogy alapvetően védetté tette a démoni befolyástól az értelem és a tudatnak az intézményével. Hogy van egy eszközöd, amivel kívül tudod tartani ezeket az erőket. Hatnak rád, de az intellektusodon, az érzelmeiden és a kivetítéseken keresztül. Tehát olyan, mint egy projektor, hogy így megbombáznak információkat, de kintről befele hatnak. Amikor valaki megszállott, akkor bentről kifele hatnak, mert belülről fölfele jönnek a gondolatok, és belülről fölfele jönnek az érzelmek. Ugye, mert ez a rend, hogy a tudattalamból már nem az akarat szűrőjén és a tudat szűrőjén keresztül jelennek meg a gondolatok, hanem direkt bejelen, mint a saját gondolataid úgy jelennek meg. És ahova én itt ki szeretnék lyukadni, az, hogy meggyőződésem, hogy az elmúlt évezredek egyik legnagyobb átverése az, hogy az ördög úgy adja el a vallását az embernek, hogy levezeti az embert a saját tudattalan énjének az ismeretlen mélységébe, hozzájuttatja ezekhez az erőforrásokhoz, és elhiteti vele, hogy ezek az erőforrások, ezek külső források, ezeket valamilyen gyűjtőnéven mégiscsak Istennek vagy valaminek hívjuk, és miközben új erőkhöz, új lehetőségekhez, új dimenziókhoz jut, bőszen és teljes odaszántsággal dicséri az Istenét azért, mert ilyen erőhöz és ilyen ilyen, ilyen forrás, új forrásokhoz juttatta. Ez egy elég erőteljes kijelentés. Én azt hiszem, hogy talán mondtam is ilyen példákat, hogy vannak az embernek, ugye két példát mondtam, az agykontrollt és a Shaolin papot, de van középen is. Vannak ilyen történetek, rengeteget olvashatsz, hogy amikor egy ember szorult helyzetbe kerül, milyen erők tudnak elszabadulni. Van olyan, aki lemeli a kisgyerekéről a 600 kilós autót, van olyan, aki helyből felugrik 8 métert, van aki... Tehát olyan történetek vannak, amiknek egy jelentős része nyilván hiteles, mert látták, vagy keresztény forrásokból van. Az ember bizonyos helyzetekben képes, ugye egy pillanat alatt megőszülsz, csak így mondok egy példát, ez nem egy erőforrás, de mégis egy olyan valami, ami kicsit más dimenziókat mutat. Tehát az ember szorult helyzetben képes elképesztő dolgokra. Nem mindenki, és nem mindig, de van ilyen. Én innen is gondolom azt, hogy az emberi források azok lényegesen nagyobbak, mint amiket mi egyébként tudunk, és ugye a mai modern agyturkászás és a lélekbúvárság ez ezt fejleszti tökéletes szintre, hogy egyszerűen megkeresi ezeket a forrásokat, és felszabadítja ezeket a forrásokat. Tegnap valakivel utaztam, aki mindig is így... hajlamos volt, vagy érdekelte a művészet, a festészet, de nem, hát annyi a problémája, hogy nincs rá ide, illetve nem tud festeni. Tehát ez a két probléma, de szeretett volna még kisgyerekként is. És mondja, hogy van egy haverja, aki ugyanilyen, és képzeljem el, hogy elment egy tanfolyamra, ahol felszabadították a jobb agyféltekéjét, és ezáltal tud festeni, meg rajzolni, és megmutatta rajzait, és azt mondja, hogy Picasso az egy szándéknyilatkozat hozzá képest. Tehát úgy rajzol és úgy fest az űrge azóta, hogy valami hihetetlen, és mondja nekem, hogy hát ha lesz egy kis időm, én is elmegyek, csinálok egy ilyen gyors talpalat, felszabadítják a jobb agyféltekémet, és olyan festő leszek, hogy ihaj csuhaj. Na most ebben nem sok istenes dolog van, nem? Tehát ez egy, nem? Tehát ez nem egy vallás, vagy nem egy evangélium, meg semmilyen, ez egyszerűen egy eszköz, nem? Tehát, hogy a jobb agyféltekédnek van egy olyan része, amit ő tudsz festeni, nyilván még ezer ötlet van erre. Tehát a New Age és a mai tanítások zöme az ezt a területet bombázza, ezt a területet tárja föl, amit mi tudattalan elmének hívunk. Megint csak azt mondom, mert az ortodox, erőteljes katolikus válasz az, hogy ez minden egyes mozdulat mindig is démoni, nem létezik tudattalan. Tehát ami ilyen, az mindig ördögi, és ezt ki kell űzni, mágiára vele, el kell vele bánni, mert nem létezik ilyen, hogy felfedezetlen belső források, hanem démonok léteznek. Vacsmanni szerint, Pásztor Szíven szerint és az én hitem szerint pedig létezik, és aztán nagyon sokatok gondolja így, vagy esetleg mások is, létezik az emberi léleknek egy olyan területe, ami nagyon komoly forrásokkal rendelkezik. Na most miért fontos ez? Azért fontos, mert nagyon sokan a keresztény világban keverik ezt a két forrást. Amikor valami megközelíti a természet feletti kategóriát, akkor egy erőteljes kérdés elé állít téged ez a kérdés, és erre egyszerűen válaszolni kell. Az, hogy az a valami, ami természet feletti, az kitől van? Az Úrtól van, vagy nem az Úrtól? És ez egy rendkívül nehéz kérdés. Rendkívül nehéz kérdés. Saját magamat, ha nézem, voltak így az életemben olyan pillanataim, hogy meg voltam győződve róla, hogy na, ez az Úrtól van. Aztán igazam volt, csak a Szabó Anti Úrtól volt. Tehát, hogy annyira felturboztam magam, és annyira, hogy már vallásos tiszteletben részesítettem saját magam, de nagyon szerettem volna, ez Istentől van, és el is hitettem magam. Aztán volt olyan, ami teljesen egyértelmű volt, hogy Istentől volt, és természetfeletti kategóriát ütött meg. És aztán van sok olyan jelenség az életben, ahol ezt tudni kell. Beszélgettünk nem olyan régen páran a karizmatikus pünkösdi mozgalmakról, és ez felvetett egy olyan kérdést, hogy a karizmatikus pünkösdi mozgalmakban ma van egy irányzat, vagy egy ilyen áramlat, amiről a karizmatikusok, pünkösdiek jelentős része is azt mondja, hogy idegen. És a másik része pedig azt mondja, hogy ez a Szent Szellemnek az ereje és a munkája. Tehát most én nagyon finoman fogalmaztam, tehát vannak olyan jelenségek, amik a saját berkeiken belül is idegennek vannak minősítve, viszont természetfeletti jelenségek ezek, és súrolják ezt a határt, és megoszlik a megítélés annak, hogy ennek a forrása ez mi. Istentől van, vagy nem Istentől van? Ugye ez a két véglet van. És én azért akarom ezt egy kicsit így feszegetni, mert elértünk egy olyan korban, ahol a források megítélése az egy rendkívül fontos kulcs a kezünkben. Hogy az a valami, amivel találkozunk, annak mi a forrása. Mert nem az a kérdés, hogy mit csinál, nem az a kérdés, hogy milyen minőségű, nem az a kérdés, hogy... Na, van egy jó példa. Ismeritek a gyémántot. A gyémánt az egy olyan anyag, ami egy meghatározott módon jöhet létre meghatározott anyagokból. Sehogy másod nem jöhet létre gyémánt. Ha nem ez a valami jön létre, nem ezen a módon, azt nem gyémántnak hívjuk. Tehát a gyémánt az egy olyan szén vegyület, vagy akármi, ami egy meghatározott módon jön létre. És amit gyémántnak hívunk, az egy hihetetlen értékes anyag, különösen, ha meg van csiszolva, és jó üzletekben van prezentálva. Szerintetek, ha ti gyémánt felvásárlással foglalkoznátok, és mondjuk egy ilyen kis kavicsért kéne adni 5 millát, akkor számodra mi a legveszélyesebb becsapási lehetőség, amikor egy fickó hoz neked egyet eladni? Milyen az a valami, amit felajánl helyette, és a legveszélyesebb abban, hogy becsapjon? Mennyire? 99,999, ugye? Körülbelül. Ami megtévesztésig hasonlít az igazira, így van? No, ez miért fontos? Mert nem az a kérdés, hogy hogy néz ki. Nem az a kérdés, hogy megtévesztésig ugyanolyan, hanem, hogy mi a forrása. Miből van? És egy hívő embernél is, most maradjunk magunknál, abszolút nem az számít, hogy mit csinálok és mit mondok, vagy mit teszek, vagy mit nem teszek, hanem egyetlen dolog számít, az, hogy hány óra van, már közben elment az idő, illetve az számít, hogy mi a forrásom. Mi a forrásom? És lehet, hogy erről kell még beszélni, hogyha ti nem így ítéltek magad, akkor én otthon egyedül elbeszélgetek róla. Én szerintem ez egy fontos dolog. Ez egy kulcsfontosságú kérdés abban, hogy a jövőt, ami előtt állunk, jobban tudjuk megítélni. Illetve nem is csak ez, hanem amikor emberekkel találkozunk, akkor ebben, én nekem az az imám, hogy Isten, ha adna ebben nekünk egy nagyobb bölcsességet, egy nagyobb érzékenységet, egy nagyobb ajándékot, hogy felismerjük azt, hogy ezt a forráskérdést, és tudjunk embereknek kommunikálni arról, hogy alapvetően ez az egy kérdés van az életben, hogy az, ami ő hisz, az, amiből ő merít, az micsoda. És ugye itt az evangélium üzenete ebben rendkívül szögletes és radikális. Azt mondja János 16:8-ban, hogy ezt Jézus mondja a Szent Szellemről, és az, amikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, igazság tekintetében, hogy én az Atyámhoz megyek, és többé nem látok engem, ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. Hogy jön ez ide? Hát úgy jön ide, hogy éppen ezért a forráskérdés miatt az üdvösségnek egyetlen kulcs kérdése van, a hit. Az, hogy hiszünk-e Krisztusban, vagy nem. Nem az az üdvösségnek a feltétele, hogy mit csinálunk, és mit nem csinálunk, és mennyire vagyunk veszélyes gyémánt utánzatok, vagy mennyire közelítjük az igazit. Ezért is mondtam múltkor is, meg ezt magamnak is állandóan mondogatom, hogy a legrosszabb teljesítmény az isteni elvárás rendszerben, ami létezik, az a 99,9%. Ha ilyet tudsz teljesíteni emberként, olyan mértékben átverted magad és a környezetedet, mint senki más. Ezt úgy értem, hogy az új embernek minden cselekedete, amit hitben tesz, az 100% és nem kevesebb, az értéke. Tehát minden, ami, ugye azt mondja Pál, hogy élek többé én, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez azt jelenti, hogy a forrásom Krisztus, és ha baba vagyok a hitben, akkor is a baba tökéletes, gyönyörűségesen tud sírdogálni, meg nyöszörögni, meg gügyögni, 100%-osan megfelel az elvárásaimnak, hibátlan, makulátlan, egy kisgyerek, aki esik el, tökéletes, nem tudnék szebb, nem tudnék jobbat elképzelni, mint amikor. Ha már ott nem esik el a 4 méterre tőlem, már rosszul vagyok, mert el kéne neki esni, hát ettől gyerek, nem? Aztán majd föláll, és örülök neki. És aztán, mikor felnőtt valaki a hitben, akkor csinál olyanokat, mint Pál, meg sokan mások, hogy már abban úgy nagyon látszik, hogy... Tehát abban már nagyon látszik az érettség. De minden, ami az Úrtól van, az piciben, gyerekben, felnőttben 100%-os értéket képvisel, nem 99-et. Amikor te megosztod az evangéliumot valakinek, elmondod az örömüzenetet, az nem egy 50%, az nem lehet rosszul elmondani. Ha Isten indított és elmondtad, az 100%-os. Ha valakinek adsz egy pohár vizet Jézus nevében, 100%-os. Ha valakiért imádkozol, 100%-os. Azok mindig 100%-os teljesítmények, ha a forrása az Úr. És nem attól lesz 100%-os, hogy tökéletesen néz ki kívülről, hanem attól, hogy a forrása az Úr, és az a valami, az tőle van. A legveszélyesebb utánzat a közel tökéletes. Amikor saját erőmből, saját forrásaimból fölépítek egy 99%-osnak tűnő rendszert, és elhitetem magammal, hogy ez az Úrtól volt. És mi a különbség? Egyetlen különbség van, a forrás. És ugye Isten azt mondja, hogy a szíveknek és a veselőknek a vizsgálója az nem én vagyok, hanem az a Szent Szellem. Tehát mi ebben nem mehetünk egy bizonyos távolságnál messzebbre, hogy egymásba turkáljunk, és firtassuk egymásnak a forrásait, és azt mondja, hogy ez már megint magából merített, ez már megint semmi jogom hozzá. De a világ szempontjából ez egy nagyon fontos megközelítés. Még egy gondolat, ami csak így gyakorlati. Biztos voltatok már úgy, hogy volt mondjuk egy, minek mondjam, mondjuk volt egy kísértésed, elbuktál benne gondolatban, tehát valami, mit tudom, megkísértett az ördög, hogy milyen jó lenne megenni egy csupor mézet, ami a szomszédé, de az a szomszédé, nem baj, én átmegyek, megeszem, kész, puf, jól esett. Tehát lélekben elbuktam, megettem a szomszéd mézét, ott pedig át sem mentem, és nagy bűnbánatom van, és azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg, én nem akarok többet másnak a mézét enni, és fölállsz, és tovább mész ebből a dologból, de ez okozott benned egy traumát, tehát átestél valamin, megviselt, érzelmi töltete volt, de rendezted az Úrral. És azt mondom, én ugyan még egyszer mézet nem, az biztos nem. Aztán eltelik 2 nap, és eszedbe jut az, hogy mégiscsak kéne mézet enni, és elszabadul valami belülről, az összes érzésével folyik a nyálad, meg minden együtt, és átéled teljesen ugyanazt, amit egy héttel ezelőtt átéltél, pedig nem akarod. Sokszor gondolkodtam ezen egy olyan megközelítésből, hogy honnan a csodából tudja az ördög, hogy csinálja ezt? Tehát hogy csinálja ezt, hogy időm nem volt szembeszállni ezzel a dologgal, és úgy átment rajta, mint a vonat, mint a gyors vonat, és átéltem mindent, és bűntudatom van az miatt, hogy átéltem azokat a gondolatokat, vagy azokat az érzéseket. És rájöttem arra, hogy ezt én hát így nagyon a kereszténységi korom elején ezt én mindegyiket egyesével egy külön új bukásnak fogtam föl. Közben rájöttem arra, hogy az emberi lélek olyan, hogy képesek vagyunk, olyan, mint a tévé. 3 példa. Elolvasol egy újságot, érzelemmentesen tárolja az agyad az információkat. Bármikor képes vagy elővenni, eszedbe jutnak az információk, hogy mit olvastál az újságba. Leülsz a tévé elé, megnézel egy filmet, az agyad letárolja az információkat, és a hozzáfűzött érzelmeket is letárolja egy fájlban, amikor eszedbe jut a akármelyik film, egy jó romantikus film, vagy kinek mi a gyengéje, így eszedbe jut, akkor jönnek az infók, és jönnek az érzelmek is elő, azonnal otthon érzed magad a kérdésben, mert a lélek, a lelked alkalmas arra, hogy tároljon információkat plusz érzelmeket. Na most visszatérve erre a mézes példára, amit talán Mici Mackónak kellett volna elmesélnem nekem, az hitelesebb lett volna. Létezik olyan is, hogy amikor van egy kísértésed, a kísértésben letárolódik az információ, letárolódik az érzelmi része, és letárolódik a démoni része is. Tehát amikor van egy démoni része valaminek, egy kísértés része, képes vagy arra, hogy megjegyezd úgy, ahogy van. Tehát gonosz voltam, megfojtottam volna egy kanál vízbe. És ezt az érzést, ezt az indulatot egyszer meg tudod jegyezni. Aztán megbántad, elbántál vele, szembefordultál vele, soha többet nem akarod, de simán lehet, hogy egy álmatlan éjszakádon ez eszedbe jut, és újraéled. És azt mondod, uram, én egy rettenetes bűnös vagyok, már megint kijött belőlem ez a folytogatos gondolat, pedig én ezt nem akarom. Én most senkit nem akarok felmenteni a lelkiismeret használat alól, tehát nem célom azt tanítani, hogy úgy legyen tiszta lelkiismeretet, hogy ne használd, hanem sokkal inkább az, hogy a léleknek van egy ilyen képesség, hogy letárolja már hármat együtt. Tehát letárolja az infót, az érzelmet és a sötét töltetet is. Én azt gondolom, hogy ez a léleknek ez a hármas képessége az, ami fantasztikus területet enged az ördögnek abban, hogy manipulálja az embert. Fantasztikus területet enged. Van-e kérdésetek, vagy mennyire volt tiszta, mennyire... Én most teljesen úgy érzem, hogy egy ilyen nagy káoszt adtam át. Katymaszt, hogy így mondjam. De ezt teljes őszintén mondom. És sose tudom, hogy ment át. Úgyhogy most ti jöttök, hogy van-e kérdés, bármi. Tehát az a kérdés, hogy szembe találkozunk sok ilyen jelenséggel, hogy kézrátétele valaki gyógyít, energiát közöl, ezer ilyen van. Honnan lehet tudni, hogy ez a valami ez jó vagy rossz, Istentől van, vagy nem Istentől van? Ugye ez a kérdés? Ez egy rendkívül jó kérdés egyébként. Nem azért jó kérdés, mert nem lehet rá válaszolni, hanem ez a kulcsa mindennek. Amit én gondolok és hiszek, az elég radikális válasz, és nem biztos, hogy népszerű. Én azt hiszem, hogy egyetlen kérdés van az a forrás. Az biztos, hogy összesen két forrás létezik. Az egyik a hitem szerint a testem, vagy a lelkem, a lelkemnek azok a részei, amit nem ismerünk, és ezek a képességek zöme, én azt gondolom, hogy a tudattalannak a képességei. A másik az, hogy hogyan jutottam ezeknek a képességeknek a birtokába. Itt a kulcs az mindig itt van, hogy ezeknek a képességeknek a birtokába két módon lehet jutni. Az egyik, hogy valaki véletlen úgy születik, egy kapcsoló kimaradt, egy relé kimaradt az agyából. Ismertem egy fiút, aki semmilyen sátány befolyás alatt nem volt, semmilyen sehova nem járt, de volt egy gyengéje, az, hogy hajszál pontosan tudott olvasni a tanárának a gondolataiban. Illetve tudta befolyásolni, ez azt jelenti, hogy mikor dolgozat volt, hogy feleltették, akkor ő átkommunikálta neki szuggesztív módon, hogy mi legyen a kérdés, és mindig ezt kérdezték. Színötös volt egész középiskolában. Egészen addig, amíg meg nem tért, és amikor megtért, akkor szembefordult ezzel a dolgával, megtagadta, és soha többet nem használta, de a képessége nem múlt el. Mit jelent ez? Katolikus megközelítésben az, hogy mágjára vele, mert soha nem tért meg. Az én megközelítésemben azt jelenti, hogy ez a képesség nem feltétlen full démoni, hanem valószínű, hogy a forrása az a általunk ismeretlen képességeinkben van. Amiről itt sokat beszélünk, hogy a mai ilyen gyógyászati meg egy csomó minden, a forrásokat meditatív módon vagy kézrátétellel, ez egy nagyon fontos dolog, meditatív módon vagy kézrátétellel érik el, és amikor elkezded használni, onnantól fogva nem feltétlen van ennek ilyen sötét oldal felhangja. Ismerek konkrét embert, aki újjászületett hívő ember, és használ bioenergiákat, meg mindenféle dolgot, és túl azon, hogy nem a kedvencem ez a dolog, de ez nem egy megszállott ember. Tehát én azt gondolom, hogy összesen kettő létezik. Ha ilyet látunk, legyünk vele nagyon óvatosak. A másik, hogy kérdés, hogy hogy jutott hozzá. És itt jön be az, hogy nem mindegy, hogy ki tanítja meg azt az embert ennek a képességnek a használatára egy az apukája, vagy egy guru. Igen. Tehát, hogy Jézus nevében gyógyítsanak. Na, és az én radikális válaszom erre, mert igazából ideig csak így közelítettem, az az, hogy egy újjászületett hívő embernek pontosan az a kiváltsága van meg, hogy semmit nem használ a saját forrásaiból. Semmit. Jézus sem használt semmit a saját forrásaiból. És ez mit jelent a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy egy hívő ember gyógyíthat, de egy dolog biztos, hogy sohasem, Isten sohasem fogja használni a saját forrásaidat. Ugye az örömüzenet lényege az, és az evangélium lényege az, hogy Jézus Krisztus emeli föl. Tehát mindent Jézus Krisztus dicsőségére teszünk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Krisztus dicsőül meg, és itt a Szent Szellemről mondja még a további részben, amit nem olvastam, hogy az enyémből vesz, tehát hogy a Szent Szellem az enyémből vesz, és azt osztja meg veletek. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy imádkozz valakiért, vagy az meg fog gyógyulni, biztos lehetsz benne, hogy a forrása ennek az egésznek az a Szent Szellem, és nem a nem te, semmilyen szinten nem te. Itt is megoszlik a kereszténység egyébként, hogy ennek a megítélésében, hogy azt mondják, hogy az, hogy egy dolog jó vagy rossz, egyetlen dolog dönti el, hogy mire használod. Ez egy óriási hazugság.
Ez kérdés? Itt félig, ugye? Félig kérdés. Igen, gondolat. Azzal a gyógyászattal soha nem volt probléma, ami kihagyja az egészből az emberi lelket. Tehát a klasszikus gyógyászat az digitális, az azt jelenti, hogy ismereteken alapszik, igeneken, nemeken, feltérképezi a biokémiai összefüggéseket, esetleg beleveszi a lélektant, tehát hogyha valaki ideges, stresszes, nem tudom mi, micsoda, akkor máshogy működik a dolog, de a gyógyászat módja az az, hogy ezekre ad választ. De nem nyúl a hitethez, soha. Minden probléma ott kezdődik, amikor egy valamihez már a hitet kell. Tehát ahhoz, hogy én mondjuk azt mondom neked, hogy én most ráteszem a kezem a fejedre, és a jobb agyféltekéddel festőt csinálok belőled, ehhez sajnos már a hitet kell. Nem azt mondom, hogy vegyél be egy kalmópirint, vagy egy festőpirint, inkább így mondom, hazamész, beveszed, és ha tetszik, ha nem, másnaptól tudsz festeni. Ugye a kalmópirin és a gyógyszerek aznak az a lényege, hogy nem kell hozzá hit, akkor is megcsinálják, ami a feladatuk, ha hiszel benne, ha nem. A gondok mindig ott kezdődnek, amikor olyat kér tőled valaki, vagy olyat állít, amihez hit kell. És a klasszikus tudomány és a klasszikus orvostudomány az nem appellál a hitre. Kivéve a placebo hatást, ami ennek egy ilyen rögtönzött fajtája, de nem erre épül. Erre van egy nagyon jó példa. Azt mondják, hogy ahhoz, hogy innen fölállj a székről, hinni kell, hogy fel tudsz állni a székről. De ennek a forrása az te magad vagy. Tehát ezt úgy hívjuk gyűjtőnév, vagy az önbizalom, tehát valami olyan bizalom, olyan hit, ami önmagadból táplálkozik. Ennek van egy egészséges rendszere, amit Isten adott, így működünk, hogy egyszerűen elhisszük azt, hogy dolgokat tudunk csinálni, és tudjuk csinálni. De ennek a forrásai mi vagyunk. A probléma az ott kezdődik, amikor a források nem mi vagyunk, hanem külsős forrás, vagy természet felettiben kezdünk el hinni. Itt tud igazából bejönni a gonosz. És még egy kérdés, hogy amire iszonyan vigyázzon mindenki, ezek a területek, ahova hit kell, illetve hogy kinek engeded meg, hogy hozzád érjen. Tehát ma ezek a kézrátételes dolgok olyan mértékben elterjedtek mindenhol, tehát akár egy masszörnél, akár bárhol, hogy hihetetlen, és én mindenkinek, aki ezt hallja, vagy egyáltalán valamikor hallani fogja, csak azt mondom, hogy iszonyatosan gondold meg, hogy kinek engeded meg, hogy hozzád érjen. A szónak abban az értelmében, hogy nem feltétlen csak akkor tud valaki kárt tenni benned, hogyha ebben partner vagy. nem csak akkor tud kárt tenni. És most nem azt mondom, hogy rettegj egy masszörtől, de ha tudod, hogy az a masször az egy lélekturkász, és csinál mindenféle dolgot, ne menj el hozzá. A kézrátételek sok keresztény közösségben, meg sokféle közösségben a kézrátétel az egy bevett szokás. Ha nem keresztény közösségben vagy, vagy bármilyen helyen vagy, ahol ezt gyakorolják, nagyon vigyázz, hogy mit engedsz meg. Ha megengedsz egy ilyen? Én azt gondolom, hogy most nem is nagyon van idő, hogy ezt kifejtsem, de két dolog az egyik, amit ő mondott, hogy ha hitedet kérik hozzá, akkor abból baj lehet, ugye ott az ajtón vendéged érkezhet, amit fontos tudni. A másik ez a kézrátételes dolog, meg ez az energiaközlös dolog, ott én amitől kicsit tartok, vagy amiben van tapasztalatom, inkább így mondom, hogy az energiákkal, tehát ezekkel a kézenergiákkal lehet az agynak olyan területeit stimulálni, amiket nem szabadna stimulálni. Tehát hathatnak úgy az emberi agyra és az embernek ez olyan, mint a számítógépen, mert közölhetek olyan energiát, hogy lefüstöl benne a processzor. De hathatok rá úgy is, hogy egyszerűen csak felturbózódik, vagy egyszerűen csak valami máshogy csinál, mint idáig. Tehát az emberre is lehet így hatni. És klasszikusan Isten megvédettől azáltal, hogy döntéseket tudsz hozni, hogy beengeded vagy nem, de az érintés, tehát ezek a típusú dolgok, azok megkerülik ezt a dolgot. És én szerintem vigyázunk el. Volt itt egyszer Magyarországon egy mondat, egy orosz fickó, egy para, nem tudom én kicsoda, nagyon híres, az akaratát át tudja vinni bármilyen ember, és még az Antal Imre csúcsformában volt és élt, én gyerek voltam, mert pont láttam egy ilyen műsort. Volt egy stadion, ahol ő ezt a bemutatót csinált, a tévé vette, és kiment az Antal Imre, meg kihívott a nézőtérről 7 vagy 8 embert, ez az orosz guru, és azt csinálta velük, hogy felállította őket egy sorba, és így hozzáért a fejükhöz, így szépen sorba. És az egész stáb elkezdett ablakot pucolni. Így. De teljes ilyen révületben voltak, és elkezdtek ablakot pucolni. És akkor mondta az ember oroszul, és fordították magyarra, hogy itt most az egész brigád addig ablakot pucol, ameddig ő azt nem mondja, hogy ne pucoljanak ablakot. És akkor utána megint hozzájuk ért, abba hagyták, és kérdezték az Antal Imrét, hogy mi történt vele az elmúlt 10 percben. És mondta, hogy semmit. Tehát semmiről nem tudott semmit. És aztán utána megcsináltak olyan, hogy hozzáért az ember fejéhez, és a két széktámlára úgy fölrakta, mint egy fadarabot, hogy itt a koponyája volt feltámasztva, meg a vádlia, és úgy, mint egy deszka, úgy feküdt a 60 éves nő a két széken keresztbe, hogy hozzá se ért senki. Na, és mikor ezt én láttam, illetve teljesen egyértelmű volt, hogy semmi trükk nincs a dologban, egy fél csapat keresztén kinimádkozott a stadion előtt, hogy leimádkozza erről az emberről a képességeit különben. Tehát komoly keresztény ellenállásba ütközött. Amikor ezt láttam, akkor jöttem rá, hogy képesek emberek átütni olyan védelmi rendszereket az emberi agyban, meg a lélekben, ami utána manipulálni tudja. És ezért mondom azt, amit mondok, hogy nagyon kell vigyázni ezekre, hogy az ember mit enged meg bárkinek is. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó szemléltetés, és Erzsó, amit te kérdeztél, erre is egy jó válasz, hogy összesen két válasz van, hogyha valaki démoni befolyás alá kerül, Krisztus képes ettől megszabadítani. Ez az egyik. A másik, ha valaki hozzájut a belső lélek mélyének egy forrásaihoz, amit elkezd használni, erre is megvan a válasz, Isten nagyon világos választ adott rá, a keresztet. Tehát a kereszt arról szól, hogy teljes keresztmetszetemben megfeszítem magam. Teljes keresztmetszetemben, minden forrással együtt. Mindennel. És ebből a szempontból ez egy nagyon fontos kérdés, hogy amikor egy embert nézel, egy testvért nézel, egy újjászületett hívőt, aki ilyenben van, nem kell feltétlenül bepánikolni, mert igenis képes a sátáni kivetítésektől és a sugallatoktól megszabadulni, illetve a forráskérdést pedig el lehet úgy intézni, hogy egyszerűen meg azt kell neki tanítani, és azt kell neki mondani, hogy az evangélium azt kéri tőle, hogy mindenestől vegye fel a keresztet. Tehát egyszerűen ne nyúljon hozzá a forrásaihoz, semmilyen szinten.
nem kifejtendő, részben válaszolt meg ide tartozó a jóslás, ugye ez is.
Hát a ugye a jóslás kérdése, hogy az is ide vág, a jóslásnak az a lényege, hogy te elhiszed, hogy a jövőd egy bizonyos módon fog végbe menni, és minden ember aláveti magát annak, amit elhitt. Tehát gyakorlatilag a jóslás lényege, hogy befolyásolja tudatalatt a döntéseidet, és olyan irányba kezded meghozni a döntéseidet, hogy beteljesüljön a jóslat. Aki erre érzékeny, aki nem, az egyszerűen ellenkező irányba megy. Megnyitottá tesz, és utána leuralnak. Igen. Sanyi? Gyere, Sanyi, ide, és úgyis be is fejezhetnéd velem.
Sziasztok! Egyrészt nagyon tetszett, amit Anti mondott. A forrása az egyetlen igazi kérdés. Mi a forrása? És egy szót szeretnék bevezetni. Ez az alávetettség. Mert Isten adott nekünk lelki erőt. És azért adta, hogy használjuk. És nyilván a bukáskor a világ kizökkent az eredeti kerékvágásból. Isten meg kellett, hogy átkozza. És azt gondolom, hogy mindaz a lelki képesség, ami a teremtés folytán megvolt Ádámnak és Évának, az a bukással, hát vagy inkább nem a bukással, hanem az átokkal, inkább amit Isten utána kimondott, el lett zárva. Igaz? És miért, hogy az ember a bukott állapotában, az Istenen lázadó állapotában ne legyen annyira erős, hogy ezt az istentelen akaratát ezzel az óriási lelki erővel végig tudja vinni. Ez nagyon egyszerű védelem szerintem. Úgyhogy valószínűleg lehet azt mondani, hogy Isten nem akarja, hogy ezt a úgynevezett természetfeletti lelki erőt használjuk, mert bukottak vagyunk, és a bukott állapotunkban Istentől függetlenül használjuk. Ugyanakkor most csak kötekszem, és egy gondolati irányt vetek föl, hogyha mondjuk nekem van egy lelki képességem, de azt alávetem Krisztusnak ugyanúgy, mint ahogy alávetem azt, ahogy vállalkozom, azt, ahogy a családomat vezetem, azt, amit, tehát hogy hitben teszek mindent, akkor mi a helyzet? És persze visszacsatolok, amit mondtam, Isten valószínűleg azt mondja, hogy ne használd. Mert ez a rend, ez a mostani rend. Tehát azt mondom, hogy Uram, rá tudnám tenni a kezemet, és a lelki erőmmel meg tudnám gyógyítani. Akarod-e? Akkor ez hitben van, ugye? Ugye? Tehát ez így, tudok ennél hittebben cselekedni? Nem. És egy olyan területen vagyok, amiről nincs tiszta kijelentés, ugye? Tehát nem azt mondtam, hogy Uram, hitben paráználkodnék, lehet-e? Csak úgy hallottam, hogy igen. Hanem egy olyan területről kérdezek, amiben nincs tiszta kijelentés esetleg. Na akkor ezzel mi van? Beszélgessetek erről nyugodtan, én elmegyek. Nem, tehát csak ez a lényeg. Tehát, hogy bármit teszel, és lehet, hogy még a rep folytatódhat, bármit teszel, a kérdés az ez, alá van-e vetve az Úrnak? A szívedben odaadtad-e? Kész vagy-e bármikor eldobni? Ha az ő válasza az, hogy nem, akkor le tudsz-e mondani róla, ahogy itt hallottuk többször, hogy ezt a képességedet használd, hogy ezt a rövid utat kihasználd. Mondta-e Isten valaha, hogy nincs információ a csillagokban? Nem mondta. Azt mondta, hogy ne keresd. Okay? Tehát attól, hogy valami van, és működik, attól még nem biztos, hogy Isten tervében benne van, hogy én azt használjam is. Az alávetettség talán egy jó gondolat. Úgyhogy köszönjük szépen, Anti, a készülést és a tanítást, és az Úr áldjon meg minket. Esetleg egy imával zárjuk, és akkor mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy mindezeket a tanításokat tedd hasznossá az életünkben, tedd nagyon gyakorlativá, hadd legyen ez része a bölcsességünknek, hogy a te akaratod szerinti döntéseket hozhassunk mindenkor, minden helyzetben. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt, és úgy érzi, hogy forrásként Istenre van szüksége, ha nem érzed úgy, akkor is ő rá van szükséged. Ha nem ő volt a forrásod eddig, és szeretnéd, hogy ő legyen, akkor az első lépés békét kötni vele, elfogadni a megváltást, az evangéliumot, a jó hírt, mi szerint Krisztus meghalt minden hibánkért, minden bűnünkért, és aki csak hisz ő benne, az újra él, az kapcsolatba léphet, és örökre kapcsolatban marad a forrással. Fogadd el Krisztust forrásodként, fogadd el, mint megváltódat. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus, elfogadlak, mint a megváltómat, adj nekem örök életet, és légy a forrásom. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, köszönöm a figyelmeteket.